Mielőtt kitöltenénk ezt a 10 percet, kérlek értékeld a csatornát és adj rá annyi csillagot, amennyit jónak látsz. Ne felejts el feliratkozni és követni, ha még nem tetted meg. Ha tudod, ajáld másoknak is. Manapság sokat hallhatunk a Wagner csoportról és azok elit zsoldos katonáiról. A történelem során nem ők az egyetlen sokat emlegetett rettegett katonasereg. Nézzünk meg hármat a történelem elit gárdái közül. A legtöbb uralkodó a történelem során szívesen alkalmazott különálló független zsoldos katonákat, testőröket. A külföldi testőrök alkalmazásának logikája két alapkövön nyugodott, a javarész törzsi vagy nemzetiségi társadalmakban a külhomból érkező zsoldosokat nem kötötte hűség egyetlen nemzetséghez sem. Így az uralkodónak nem kellett attól tartania, hogy a vérségi kötelékeik visszatartják vagy árulásra készítik a felfogadott testőreiket. Feltéve, hogyha elegendő zsoldot fizetett nekik. Másrészt a nemzeti fegyverzetükben pompázó különleges alakulatok emelték az udvartartás fényét, és ezzel az uralkodó nemzetközi tekintélyét. Elsőként ismerjétek meg a svájci gárdát. Bár őket talán nem is kell bemutatni, hiszen manapság is ők őrzik a pápát. Azért elég vicces és ironikus, hogy a háborúkból kimaradó békeszerető svájciak a példaképeink, pedig az 1500-as évektől majd 300 éven át a svájci gárda volt a legrettegettebb zsoldos sereg egész Európában. Az alabárdok mesterei hajlandók voltak gyakorlatilag bárkiért harcba menni, feltéve, ha megfizették őket. Másodjára talán a legelrettentőbb, legkeményebb harcosokról essen szó, a varangi gárdáról. A varangi gárda tulajdonképpen egy viking csoport, amely északról érkezve a bizánci birodalomban kötött ki. A bizánci császár úgy gondolta, ha nem tudja legyőzni őket, akkor inkább az ő seregét erősítsék, és felfogadta őket saját testőreinek. Végül, de nem utolsó sorban jön ilyenek a repülőtigrisek. A II. Világháború Kínáért harcoló amerikai zsoldos pilótái, akik rettegésben tartották a japán pilótákat, és igazi rockstáronként rajongott értük a korabeli sajtó. Nos, a repülőtigrisek majdnem háromszor annyit kerestek, mint a többi amerikai katona, miközben ugyanazzal az ellenséggel harcoltak. Elég jövedelmező volt a kínai kormánynak dolgozni. A svájci gárda. Bizony, a pápa testőrségesen más, mint zsoldos sereg. A mai függetlenség példaképe egykoron bizony katonáiról is híres volt. Svájc legkelendőbb exportcikkének számítottak a kiváló gyalogos katonák, az európai uralkodók pedig ugye szívesen alkalmaztak külföldi zsoldosokat, akik kisebb eséllyel keveredtettek bele palota forradalmakba. Így volt a derék helvéd zsoldosokkal is, mert ha ők egyszer megállapodtak a zsoldban, és azt késfogással megpecsételték, onnan kezdve kenyéradójuk védelmezése volt az élet céljuk. Hiába ajánlott valaki más kétszer-háromszor annyit, a szerződés lejártáig nem tágítottak esküjüktől, és nem fordultak gazdájuk ellen. A zsoldos szerepet egyfajta ideglenes külföldi munkavállalásnak tekintették. A Vatikánba 1506. január 22-én érkezett meg az első svájci zsoldos csapat, de mégsem ezt a napot tartják legnagyobb ünnepüknek. A gárda igazi ünnepének május 6 számít. Azért ez az eskütétel dátuma is. E napon 1527-ben a Szakkodi Róma során a pápát védve 147 gárdista veszett oda, az életben maradt 42 zsoldosnak azonban sikerült 7. Kelemen pápát az Angyalvárba menekíteni. A történelmi pápai állam későbbi megszüntével a pápai fegyveres erők közül csak néhány alakulat maradhatott fent, köztük volt a svájci gárda is. Feladatuk ma is hasonló, mint a korábbi évszázadok során. Védelmezni a pápát és rezidenciáját. Érdekesség, hogy volt már afrikai származású svájci gárdista is, sőt, svájci magyar emigráns leszármazottjából is vált már pápai testőr. A varég testőrség. A varégok tulajdonképpen a mai Svédország területén élő vikingek voltak. Kelet-Európában a rusz, majd később a varég megjelölést használták az északról érkező vikingek megnevezésére. A rusz valószínűleg a finn nyelvből került át a szláv nyelvekbe, eredetileg evezős embereket jelenthetett, ami elég jól jellemezné még most is a hajókkal közlekedő vikingeket. A varég már más tiszta. Megtalálható még a varang, varjág, varangos változatban is, és talán utazókereskedőt jelenthetett. mondjuk eléggé meglepőtetett az az atyafi, aki a kor legkeményebb harcosait kereskedőnek nézte. Lassan a szó jelentése is átalakult, és később kizárólag a harcosokat nevezték varégnak, míg a rusz a teljes népcsoportot jelentette asszonyokkal, gyerekekkel együtt. A vikingek keletre érkezésekor a régió nagyhatalmi státuszát a bizánci birodalom töltötte be, ahol már egészen az ókor vége óta bevett gyakorlatnak számított a külföldi zsoldosok alkalmazása. A birodalom mesés gazdagsága számos külföldi szerencsevadást vonzott, akik közül az északiakat már a 9. századtól kezdve megtalálhatjuk. 912-ben Konstantinápoly ellen vezetett rusz hadjáratot lezáró békekötéskor hivatalos cikkeiben is megfogalmazták, hogy a varég harcosok önként bizánci szolgálatba szegődhetnek, ha akarnak. Az egyéni vagy kisebb csoportok bizánci zsoldba állását a 10. században egy nagyobb intakt harci egység követte. Nagy Vlagyimir a ruszok vallást kereső uralkodója az őskrónika szerint követeket küldött szerte a világba, hogy találják meg neki a legmegfelelőbb vallást. Hát az iszlámot azért vetette el, mert nem engedi a bor és a disznóhús fogyasztását. A zsidókat nyilván elhagyta Isten, mert engedte elvenni tőlük Jeruzsálemet. Hát németek katolikus vallását pedig már az apáik is elvetették egy emberöltővel ezelőtt. Így esett, hogy a Konstantinápolytól visszatérő követek azt mondták, hogy nem tudják, hogy még a földön vagy a mennyországban vannak, miután részt vettek egy liturgikus ünnepen a Hágia Szófiában. Így a fejedelem az ortodox vallást választotta. Annak rendje és módja, némi fenyegetés és erőfitoktatás által meg is kérte a bizánci császár bíborban született testvérének kezét, amit meg is kapott, cserébe, hogyha segít sógorának egy belső háborút leverni. Így egy 6000 fős varég kontingenst menesztett a császár segítségére. Na, innentől datálható hivatalosan is a varég gárdának nevezett testőrség megszületése, amely akkor még főleg skandináv elemekből tevődött össze. Skandináv testőrök az uralkodó elitharci csapatát és személyes testőrségét képezték, felszerelésként megtartva eredeti viking fegyverzetüket. Ez a munka annyira jó keresettel kecsegtetett, hogy a svéd férfiak olyan számban vonultak be a bizánci varangi gárdába, hogy kénytelenek voltak olyan svéd törvényt hozni, amiben az állt, hogy senki nem örökölhet addig, amíg Görögországban tartózkodik. Görögnek hívták ugyanis akkoriban a svédek a bizánci birodalmat. Fontos törvény volt ez, különösen azért, mivel több uralkodó is kedvet kapott a skandináv testőrséghez. Ugyanis bizánci mintát követve minden magát fontosnak gondoló uralkodó varangi gárdát akart reprezentációs és hatalomfitoktatási okokból. A legenda szerint nem volt ezzel másképpen első királyunk Szent István sem. Sőt, egyes történetírók szerint egyenesen fia Szent Imre herceg vezette a testőrséget, a magyar uralkodók között egyetlenként a krónikák a ruszok hercegeként említették őt a későbbiekben. A Bizáncból Imre bizánci menyasszonyával érkező varégok az ország központi részéhez közel telepedhettek le, Tolna és Somogy megyékben, ahol két település neve is, Várong és Varang is innen származhat. Nek ha további északi kapcsolatot keresünk, Szent István királyt is egy hosszú egyenes viking norman karddal szokták ábrázolni. Amit ugyan lovon bajosan lehetett jól használni, arra inkább valami rövidebb kard volt való, de jól passzolhatott a testőrség mellé. Prágában is őriznek egy ilyen északi stílusú kardot, ami legendája szerint Istvánné volt, és talán negyedik Béla lánya Anna, mondjuk úgy lopta el több értékes holmival egyetemben, amikor menekülnie kellett apja halála után. A repülő tigrisek. 1938 őszén a japán hadsereg lerohant a Kínát, a bajba került kínai vezérkar, élükön Chiang Kai-shek tábornokkal, az akkori amerikai légi bemutatók sztárját, a nyugalmazott Krell Ree Chenoltot kérte fel, hogy vezessen egyfajta önkéntes zsoldos régi sereget a japánok ellen. Az amerikai kormány kapva kapott az alkalmon, és minden segítséget megadott a három felálló századnak. Kaptak 100 darab Curtis P-40-es gépet, és toboroztak mellé Amerikából legénységet, a jelentkezők hamis amerikai útleveleket kaptak, amelyben foglalkozási roltában ács, fémmunkás, muzsikus, kőfaragó szerepelt. és Burmába szállították a körülbelül 300 katonát 1941 nyarán. Egy éves szerződés fejében a kínai légierő állományába kerültek, és legalább háromszoros összegű ellátmányban részesültek, mintha az USA-ban szolgáltak volna. Persze, hogy ne lehessen az amerikai hadsereghez kötni őket, a jelentkezők összes ruhájáról és felszereléséről minden gombot vagy jelzést levágtak. Így született meg az amerikai önkéntes repülőcsoport, AVG. Annak ellenére, hogy sok pilótának alig volt harci tapasztalata, mégis súlyos veszteségeket tudtak okozni a japánoknak a harcok során. Így nem meglepő, hogy néhány pilóta később szinte legendává nőtte ki magát a háborúban, és persze azon túl is. A japánok nem voltak felkészülve jelentős kínai légi ellenállásra, viszont a cápafogsorral felfestett gépek rendre meglepték és legyőzték őket, számottevő veszteség nélkül. Mire észbe kaptak, a tigrisek már el is tűntek a szemük elől. A japán pilóták számára a burmai légtér hamarosan rémálommá változott. A kínaiak visszakaptak valamicske reménysugarat, és csodálatuk jeléjük kezdték nevezni az amerikai pilótákat repülő tigriseknek. Egy japán propaganda rádióadás szerint legalább 500 repülő tigrissel kellett harcosaiknak hadakozniuk, pedig addigra már jó, ha 30 gép tudott a tigrisek közül a levegőbe emelkedni. A csoport működése során 296 ellenséges gépet semmisített meg, és ehhez képest mindössze 14 pilótát vesztett. Az 1942-es felszámolásokat követően a védelmet már az amerikai légierő 23. százada vette át, de a repülőtigris rajzát ők is megtartották a gépeken.